békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fönnállva énekeljük a 62. Zsoltárunk első versét, az én lelkem szép csendesen nyugszik csak. A 17. fejezet első versétől a 6. verset lezárul. Amíg Isten igényt halljuk, helyünket elfoglalva, figyelmesen hallgassuk Isten. A Lukács evangéliumában a 17. fejezet első versétől a 6. verssel bezárólag így szól hozzánk Isten szava. Mondta pedig a tanítványoknak, lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vettetik, hogy nem mint egyet egy kicsinyek közül megbotránkoztasson. Őrizzétek meg magatokat. Ha pedig a te atya fia érkezik ellened, dorgáld meg őt, és ha megtér, bocsáss meg néki. És ha egy napon 7-szer vétkezik ellened, és egy napon 7-szer te hozzá tér mondván, megbántam, megbocsáss néki. És mondának az apostolok az Úrnak, növeljek a mi hitünket. Mondta pedig az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok, én ez eperfának, szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerben, és engedni. A kegyelem Isten, te gazdagon áldottál az ő szent igényét, a mi szívünkben, hogy terem sok gyümölcsöt az ő dicsőségére, gyertek testvéreim. Menjünk el az Úr Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged az örök élet beszédéért, hogy a te szent fiadban eljöttél közé el a földre, és lehoztad a mennyei világnak minden áldását a mi életünk. De tudjuk azt, hogy milyen gyakori a mi életünkben az, hogy nem a te szereteted szerint élünk, cselekszünk, nagyon sokszor mi is a haragnak gyermekei, fiai vagyunk. Ezért tehát a te szent igéden keresztül próbálunk mi is te hozzád közelebb kerülni, azért, hogy a mi életünkben ne a szavak, ne a cselekedetek botránkoztassák meg a körülöttünk élő testvéreket, hanem az a szeretet, amely túlcsordul a te atyai szíveden, a mi életünkhöz, azt a szeretetet tudjuk tovább sugározni és továbbadni mások számára. Tudjuk, hogy a mi életünk bűnben születtetett. Mégis eljött a közénk, lejöttél erre a földre, életünk. Mert terved van a mi életünkkel, a mi sorsunkkal. Most is arra készülsz, hogy bennünket szabadíts meg minden megkötözöttségtől, ami bennünket ehhez a világhoz vonz és köt. Lelked által és igéd által munkálkodj bennünk. Kérünk téged arra, hogy ez valósuljon meg a mi életünkben is, ez a terved, hogy mi is rálássunk arra a világosságra, arra a fényre, amely az örök élet mennyei világosságon. Ezért tehát üszd ki a mi szívünkből, lelkünkből, életünkből a sötétséget, mindazt, ami eltávolít tőle. Segíts bennünket arra, hogy a terheket le tudjuk tenni előtte. Meg tudjuk szabadulni mindazoktól, ami bennünket ehhez a világhoz köt. Tudjunk egészen más lelkülettel elmenni ebből a szent templomból, hajlékból, mint ahogyan ide érkeztünk a mai napon. Köszönjük, Urunk, hogy nem mondtál le rólunk egészen. Köszönjük, hogy kész vagy ezen az órán is munkába venni a mi lelkünket, megjobbítani életünket. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Ige hirdetésre készülve testvéreim, énekeljük a 380. dicséretünk első versét. A 380. dicséretünk első versét énekeljük. a Szentlége, akinek Isten igéje hozzánk szól ezen majd napon, így a található Lukács evangéliumában a 17. fejezet első, második és harmadik versének első felében. Lukács evangéliumában 17. fejezet első, második és harmadik versének első felében így szól hozzánk Isten igéje. Mondta pedig a tanítványoknak, lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és a tengerbe vettetik, hogy nem mint egyet e kicsinek közül megbotránkoztasson. Őrizzétek meg magatokat. Eddig Isten igéje. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Spurgeon, a új század legnagyobb ige hirdetője, egyszer elmondta és beszámolt arról, hogy beállított hozzá egy asszony azzal a kéréssel, hogy szeretne az ön gyülekezetébe tartozni. Az indoklása pedig ez volt, hogy én mindig egy tökéletes gyülekezetet kerestem. A nagy ige hirdető erre így válaszol, azt mondom, ez a gyülekezet először is nem az egyén, hanem az Úr Jézus Krisztusé. Majd így folytatta, ha tökéletes gyülekezetet akar keresni, akkor rossz helyen jár, mert ez a gyülekezet nem tökéletes. Már azért sem tökéletes ez a gyülekezet, mert én is beletartozom ebbe a gyülekezetbe, én pedig nem vagyok tökéletes. Ha önt felvenném gyülekezeti tagnak, pláne nem lenne tökéletes ez a gyülekezet. Ezzel az asszony elment. Érezzük mindannyian, hogy a nagy ige hirdetőnek, Spurgeonnek milyen igaza volt e tekintetben. Itt ezen a földön az ember bármennyire igyekszik, bármennyire törekszik, tökéletes gyülekezetet nem talál. Minden gyülekezetet emberek alkotnak, és az emberek nagyon sokszínűek, sokfélék, és éppen ezért eleve nem is lehet tökéletes, hibától, bűntől mentes egy gyülekezet. Nincs is rá semmi esélyünk arra, hogy egy ilyen gyülekezetet létre tudjunk hozni. De mivel mi Jézus Krisztusnak követői vagyunk, és keresztények vagyunk, nekünk az ő tanítása mindenkor megfellebbezhetetlen igazság. Jézus a felolvasott ige szakaszban azt tanítja, és azt mondja, hogy lehetetlen dolog a tökéletesség a Földön. Így mondja Jézus, ugyanis botránkoztató dolgot műveltek. Mivel nem vagyunk tökéletesek, pont ezért botránkozások esnek. Lehetetlen az, hogy botránkozások ne essenek. Nézzük meg testvéreim azt először is, hogy maga az Úr Jézus Krisztus kinek mondta ezt a mondatot. Milyen körülmények között mondta, és mit jelent ez? A világnak mondaná az Úr Jézus Krisztus? A világ elszakadt, elpártolt, eltávolodott az Istentől, a világ eleve egy tökéletlen állapotban van. A világ tele van megfelelően botránkozással. Látjuk és hallunk arról, hogy mennyire az egész emberisége felborult. Vannak háborúk, vannak csalások, vannak korázmaságok, és ezzel van tele az egész világ. A világ egy botránkozással teljes jelenségé vált az első bűneset óta. Alapigényben érezzük, hogy ezt a botránkozást maga az Úr Jézus Krisztus mennyivel jobban tudta fejezni. Hiszen erre van egy görög szövegben adott szó, szkandal. Mi is szoktuk használni botrány szóként. Milyen botrányos ez a helyzet, milyen botrányos ez a dolog. Az Ószövetség ezt a szót használja erre. Az Ószövetség pedig ugyan erre a megfelelő szóra, a héber szóra, ami maga Kármil Gáspár úgy fordít, utálatos. Hiszen ami botránkoztató, az egyúttal Isten előtt utálatos dolognak számít. Amikor pedig A világ teljes lelki állapota előtt mi meg tudunk állni, akkor Istenre tekintve látjuk, hogy mi is mennyire el tudtunk távolodni, el tudtunk térni az egyetlen igazságtól, a Krisztus beszédétől és az ő szavától. Ezt láthatjuk az egész Bibliából, annak menetéből is. Jó, mondják sokan, a világ tele van botrányokkal. Talán ettől maga az egyház mentes. Jézus igazi tanítványai talán elérhetik a tökéletességet, és akkor mentes lesz az életük ettől a megbotránkoztató valóságtól. Ez azonban tévedés. Nézzük csak az igét, amit hallottunk, mondta pedig a tanítványoknak. Jézus ezt kifejezetten a saját tanítványainak, a saját követőinek mondta. Miért mondta? Mit mond? Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek. A tanítványok között is lesznek botránkozások. Aztán folytatja, jaj annak, aki által esik. Aztán elmond egy kicsinyekről szóló óvást, maga az Úr Jézus Krisztus. És ha elképzeljük ezt a jelenetet, ezt a bibliai jelenetet, Jézus pedig odaáll a farizeusok elé, és prédikál. Tanítását hallották a farizeusok, hallotta a világ is, az a világ, aki nagyon távol van, nagyon eltávolodott az Úr Jézus Krisztus szavától, az Isten tanításától. De hallották maguk a tanítványok is. Jézus Krisztusnak a követői, a sok-sok intés, főleg az ige szakaszokat megelőző gazdag és szegény Lázár történetét, amely oda vezet, hogy a farizeusokat elindította, elterelte, hogy távozzanak el arra a helyszínről, ahol maga az Úr Jézus Krisztus van. Mert az ő életük mennyire botránkoztató dolog volt. Ezért tehát a farizeusok elhagyják a színhelyet megbotránkozva. Ott marad Jézus, és ott marad a tanítványa is. Lehet, hogy néhány tanítványa a 72-es tágabb körből is ott van, és ott marad mellette, vagy néhány érdeklődő is, aki kíváncsi, hogy maga az Úr Jézus Krisztus hogyan szemléli, hogyan adja tovább az ő tanítását. Amikor megtisztult a légkör, a levegő, és a farizeusok elhagyták a színteret, akkor Jézus odafordul az ő tanítványaihoz, és ezt tanítja, ezt mondja nekik, hogy azok a távozók most botránkoznak meg. Igen, amikor az Isten fenséges, szentséges dolgairól, igazságáról esik szó, akkor a nagyon bűnös emberek nem tudnak megmaradni az Isten közelségében, mert bántja őket a fény. Bántja őket az igazság, mint ahogy már talán mondtam is, említettem is egy ízben, amikor nyáron elveszik az utolsó téglát a földről, alatta ott vannak a fekete bogarak, és az erős fény rájuk süt, szinte menekülnek, és próbálnak elbújni a föld alá. Igen, így voltak ezek a farizeusok is. Ekkor mondja Jézus, hogy köztetek is lesznek botránkozások. Lehetetlen dolog, hogy ne legyen megbotránkozható dolog. Ez elkerülhetetlen mindenféle közösségben, még a gyülekezet életében is. Mivel Jézus mindezeket a saját tanítványának mondja, milyen tanítás következik most belőle, ebből a jelenetből, ami számunkra is, akik itt hallgatjuk, az ő szavát. Gondoljunk csak olyan emberekre, akik elmondják nekünk, hogy azért nem járok a gyülekezetbe, mert ismerem azokat, akik oda járnak. Az illető elkezdi sorolni nekünk a különböző dolgokat, vannak, akik az egyház múltját hozzák föl, azt említik meg. Sok kívülálló ember van, aki bennünket, a mi szavainkat, a mi tetteinket, a mi cselekedeteinket megkérdőjelezi, sőt, botránkoztatónak is tartja. Ha nem futunk a világgal együtt, A kicsapongásnak ugyanabba az áradatába szitkozódván, ahogy maga Péter apostol is mondja az igéjében. A Biblia ugyanis arról tanít, hogy óhatatlanul felbukkan a mi sorainkban is, szavainkban is, magatartásunkban is valami, ami másokat megbotránkoztat. Mert nem vagyunk tökéletesek. A Biblia nem csak arról tanít, hogy a botránkozás feje felüti magát a sorainkban, hanem arra is tanít, hogy magunk se botránkozzunk meg úrosunktal. Mert ha mi örökösen botránkozunk, akkor abból tudjuk, hogy semmi jó nem származik számunkra. Vannak, akiket minden fölháborít. A Szentírás azt tanítja, hogy messze kerüljük el az ilyen lelkületet, az ilyen lelkületű embereket. Különben akkor másból nem fogunk állni, mint botránkozásból. Mi is megbotránkozunk. Akkor most mit tegyünk? Tehetjük fel a nagy kérdést, kérdezhetné valaki. Semmi esetre sem bírnunk le az ilyen ijedelemtől. Hogy mi lesz, ha én valakit megbotránkoztatok. Ha örökösen attól rettegünk, attól félünk, hogy valakit megbotránkoztatok a mi szavunkkal, vagy cselekedetünkkel, akkor idővel mi sem merünk megszólalni, csak hallgatunk, mint a körülöttünk lévő növények, mert azok se botránkoztatnak meg semmit. Lehetetlen, hogy Jézust ne árulja el valaki. De jaj annak a Júdásnak, aki elárulja az Isten fiát, Jézust. Jézus Krisztus itt az igében éppen erről prédikál, ezt hirdette a tanítványainak, és ezt hirdeti nekünk is. Botránkozások lesznek köztetek, mondja Jézus, de akik ezt okozzák, azokat maga az Úr Jézus Krisztus nem menti föl. Azért nem menti föl, mert ez egy eleve ellentelt dolog, hogy senki számára nincs mentség, ha megteszi ezt a megbotránkoztató dolgot. Lehetetlen dolog, hogy egy erkölcsi botlás ne essen a gyülekezetben, de jaj annak, aki által esik. Aki ezt ürügyül használja, és tovább meséli, hallottad, mi történt? És botránkoztat ezzel másokat. A másik életében szinte a nyugalom helyére oda teszi a megbotránkoztatást. Akkor jaj annak is, aki által megesik. A kép egyértelműen nagyon ijesztő dolog mindannyiunk számára. Pedig Jézus ezzel a képpel szemlélteti azt, mi lesz annak a sorsa, aki ezt műveli sorozatosan. Azt mondja Jézus, jobb annak, ha malomkővel kötnek a nyakára, és a tengerbe vetik. Döbbentes. El tudjuk képzelni ezt az eseményt, ezt az embert. Malomkővel a nyakával zuhan bele a mélységbe, zuhan bele a vízbe. Azt mondja Jézus, annak jobb sora van, mint annak, aki megbotránkoztat. És azt, hogy ezt helyesen tudjuk értelmezni, tudnunk kell azt is, hogy a malomkővel történő vízbefolytás az ókorban is ismeretes dolog volt. A büntetésnek a legfélelmetesebb, a legrettetesebb válfaja. A halál nemnek egyike volt, a legnagyobb bűnösöket így büntették. A botránkoztatóknak a túlvilági sorsa van itt leírva, amiről Jézus beszél. Ahogy egy bűnös embert egy malomkővel a nyakába, a tengerbe vetnek és hull alá, úgy fog majd a feneketlen mélységbe, a poklok mélységébe vetetni az az ember, aki botránkoztat, aki botránkozást okoz. Tetejében még azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy a vízbe vettetés jó, mert a vízben legalább megfullad az illető előbb vagy utóbb. és véget ér számára a fuldoklásnak a kínja és szenvedése. Ellenben a poklok mélyén örök kín, örök gyötrem vár rá. Ott nem ér véget a szenvedés, mert az örök élet végtelen. Isten, ami életünket nem időleges földi életre alkotta és teremtette, hanem örök életre. A földi élet csak egy átképe az örökké való életnek, ahol itt a földön egyik kevesebbet, másik többet él, de ez lényegtelen. Az, hogy hogyan telik, hogyan megy az ő életének folyása, az a döntő. Mert amilyen itt az ember földi élete, ahogy a Jézushoz viszonyul és embertársaihoz, olyan lesz az ő élete az örök életben is. Igen, Jézus ezt írja most is a szívünkre, és mi is megértjük azt, hogy a poklok mélyén ott egy olyan gyötrelem, egy olyan kín van, amit nem lehet kifejezni, nem lehet elmondani, mert nem tudjuk felfogni azt, hogy mit is jelent a végtelen, a végtelenség, az örökkévalóság, ahol az időnek már semmi mérése nincs, mert minden örökké tart. Ezért jobb a vízbe vettetés, mondja Jézus. De tovább kell lépnünk, és ezt mondja maga az Isten fia Jézus, hogy nem mint egyet egy kicsinyek közül megbotránkoztasson. Mert annak lesz ez a szörnyű sorsa, ez a büntetése. Nézzük meg azt, hogy kik is ezek a kicsinyek, akikre Jézus itt gondol. Hiszen azoknak helyezi Jézus kilátásba ezt a szörnyű büntetést, akik e kicsinyeket megbotránkoztatják. Sokan úgy vélik, hogy maga az Úr Jézus Krisztus itt egyedül maradt az ő tanítványaival, és egy kis gyermeket odaállított középre. Erre a kisgyermekre rámutatott Jézus mondván, jobb annak, mármint aki botránkoztat, ha egy malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vettetik, hogy nem mint egyet a kicsinek közül megbotránkoztasson. Ha ez így lenne, testvéreim, akkor a mai pedagógusoknak semmi reményük nem lenne az üdvösségre, mert az iskolákban minden úgy folyik, a hitbeli nevelésen túl a világi módon, hogy nincs ott benne az Úr Jézus Krisztus tanítása. Minden a világ szerint történik, a világi módon megy, mert nincsen ige, nincsen szentírás, nincs megváltó, megtartó, hanem csak világi nevelés. Ez tény. Aztán, ha ez így lenne, akkor a szülők irányában is szörnyű lenne az ítélet. Hiszen nagyon sok szülő képtelen az evangéliumi, a hitbeli nevelésre, hogy gyermekét úgy nevelje és neveltesse, hogyha majd felnő, önként tegyen vallást a maga hitéről. Az igében egy szó sincs arról, hogy egy kisgyermeket odaállítanának az Úr Jézus Krisztushoz, és ő odaállítaná középre. Jézus egy jelen lévőre akar rámutatni és utalni. Kik vannak ott jelen? Ott nem gyermekek vannak Jézus körül, hanem ott vannak az ő tanítványai, azok a tanítványok, akik az Úr Jézus Krisztus követésében vannak, akik keresztények. A Biblia pedig arról tanít, hogy nem minden Krisztus követő ember egyforma. Vannak hitben nagykorúak, és vannak hitben kiskorúak. Vannak hitben erősek, és vannak hitben erőtelenek. Vannak előbbre haladottak, és vannak kicsinek. Pál apostol a Rómaiakhoz írott levelében a 14. fejezetben erről szól, és ezt magyarázza egészen végig. Azért mondja, van, aki még ott tart, hogy mit ehetem. Mit nem ehet el? Hitben gyermek. Van, aki előre tart. A másiknak minden nap egyforma. Mert már hitben erősebb. Pál végig megmarad a hitben, és a hit alapján tanít a gyermekségről, nem csak itt a romabeli gyülekezethez írt levélben, a 14. fejezetben, hanem máshol is. A hitben kezdők hogyan szoktak viselkedni, amikor egy gyülekezetbe betérnek. Általában megtértek. Megjelennek frissen megtért emberek a gyülekezetben, és nem oda való butaságokat szoktak mondani, javasolni. Ugyanis ők kicsiek, mint a kisgyermek. Azt mondja Jézus, akik előbbre haladottak. Ezt mondja a tanítványoknak, ezt mondja a keresztieknek, ezt mondja nekünk is. Úgy fogadjátok a kicsinyeket, a frissen megtérteket, mint egy gyermek. Ne hurogjátok le. Ne figurázzátok ki őket. Mert akkor ők lelki világukban megbotránkoznak. Itt Jézus az egész gyülekezetnek ad egy házi feladatot. Ez mindegyikünknek a feladata. A hitben kezdő, frissen megtért ember egy tökéletes gyülekezetet vár, amilyen nincsen. Miért vár egy tökéletes gyülekezetet? Azért, mert ő már olvasott Jézus Krisztusról, aki tökéletes. Lelki szemei előtt úgy látja Jézust, mint aki a legnagyobb, a legszentebb, az örökkévaló. Ezt látja, amikor megtér. Azután, amikor a Bibliából olvas valamit, azt tartja, hogy a Szentírás, a Biblia tökéletes könyv. Ebben nincs semmi hiába való. Hiszen Jézus is, és a Bibliát is, az ő szem előtt látja és tartja. Azt hiszi, hogy a gyülekezet is ilyen. Ezzel szemben mit talál a gyülekezet közösségében? Mert egyáltalán a gyülekezet nem tökéletes. Tökéletes gyülekezet nincsen, nem létezik. A frissen megtért ember a gyülekezetet, az egyházat, egy mennyei előszobának képzeli el, gondolja. Ott mindenki röpköd, ott minden egészen más, minden szép és jó. Testvéreim, két nagy botrány van a hit életben. Az első, ami a pogányokat választja el tőlük, hívőket, keresztényeket, ez az ige botránya. Az ige megbotránkoztató dolog, hiszen arról szól, hogy maga az élő Isten, az Úr Jézus Krisztus által olyan dolgokat tanít, amit csak az az ember tud a szívében befogadni, aki ráhangolódik az Isten örökkévaló alaphangjára. Ott van olyan dolog, predestináció, eleve elrendelés. Vannak ott a csodák, vagy a feltámadás. Hány ember hinné el a gyülekezetekben azt, hogy van feltámadás, maga elgondolja, és magában ezt szinte meg is fogalmazza, de ha látja az elmúlás helyén a temetőben saját szerepét, hogy a sír mélyére temetik, akkor hol van a feltámadás hite? Hol van az, hogy tovább folytatódik az élet? A földi élet az örökké valóság után tovább megy. Éppen Isten ezzel a tanítással megpróbálja a mi életünket, hogy készek vagyunk-e, amit saját bölcsességeinket félretenni, és neki igazat adni. Ez az ige botránköve. Amikor valaki megtér, ezt az első botránkövet legyőzi. Nem a saját erejéből, hanem Isten szent lelke győz. Amikor valaki ezen az ige botrányán túljutott, megtér, jelentkezik azután az egyháznak a botrány. Ez legalább ugyanolyan botrány a frissen megtért ember életében, mint az előző. Az egyház botránya pedig abból áll, hogy az egyház gyarmat. Tökéletes a mi Mesterünk, maga az Úr Jézus Krisztus, és mi tökéletek vagyunk. A másik pedig az, hogy tökéletes és hibátlan a mi Bibliánk, és mi gyarló emberek vagyunk. Ez az egyház botránya. Egy kicsi megtért kezdő hívő az egyház botrányával küszködik, vívódik, amikor a gyülekezet közösségében jön. Ti pedig, mondja Jézus, magatartásokkal úgy forduljatok feléjük, mint egy nehéz helyzetben lévő kisgyermek felé. Nem lekezelve, hanem felölelve, nem szeretetlenül, nem vitogtatva, ha már te többet tudsz, mint ő, hanem szeretettel és megértéssel. Először azt kell neki elmondani, hogy nem vagyunk tökéletesek. Mi gyarló keresztények vagyunk, de téged nagyon szeretünk. Segítsétek, testvéreim, őket, el ne riasszátok, mondja Jézus. El ne kaszítsátok őket a gyülekezet közösségéből. Hogyan őrizzük meg tehát ezek után magunkat? Lehetetlen. A botránkozást illetően tudta az Isten fia, az Úr Jézus Krisztus, hogy a gyülekezet mennyire kísérthető. Mi ilyenek vagyunk. Hogyan őrizzük meg magunkat, ha egyszer lehetetlen, hogy ne okozzunk botránkozást. Ki nem botránkoztatott meg közülünk másik embert? Vagy melyikünkön nem esett a botránkozásnak a köve? Ilyen ember nincs a Földön, nincs a világon. És akkor feltettük a kérdést, akkor hogyan őrizzük meg magunkat? Csak úgy, hogy egy út van a kereszténységben. Jézus Krisztus azért halt meg a Golgotán, és azért rendelte el az úrvacsorát, hogy ez a végünk is, ha valakit megbotránkoztatunk, eltöröltessen. Most látjuk igazán, hogy milyen nagy és milyen kimagasló, milyen egyedül álló páratlan alkalom a gyülekezet életében az úrvacsora. Milyen kár, hogy sokan nem élnek vele, nem csak ebben a gyülekezetben, hanem másban, többen. Mert ha valami, ez a nagy lehetőség az, ami bennünket egyedül megtart. Hogyan őrizzük meg magunkat, amikor lépten nyomon megbotránkoztatunk? Az Úr Jézus Krisztus szentjeit hittel vesszük magunkhoz. Isten igéjét hittel fogadjuk be. Csak ebben van, testvéreim, a mi megtartatásunk. Különben a malomkő és a tenger mélye is jobb hely annál, ahová az ember jut. Ezek az igék bennünket is minden egyes napon nem csak úrvacsora osztás és vétel előtt hívnak bűnbánatra, hanem minden egyes napon. Ezek az igék az úrvacsorára utasítást adnak számunkra. Egyenesen az Úr asztalához küldenek majd minket. Így lássuk, milyen hatalmas a dolga. Az Úr Jézus Krisztus szenvedésének helye. Azért hal meg Jézus a Golgotán, hogy megtérhessünk ő hozzá, és kérhessünk őtőle bűneinknek bocsánatát. Így megőrizzük magunkat, mert így Jézus is megőriz minket. Kérjük el ezt, és jöjjünk el majd minél többen az úrvacsora vétel alkalmára. Hívjunk nagyon sokakat, mert bizony szükséges dolog, hogy a botránkozások essenek, de jaj annak, aki által esik. Megőrizhetjük pedig az úrasztala mellett, és csak itt lehetséges. Imádkozzunk! Vétkeinket, a mi bűneinket, hogy az Úr Jézus Krisztus ránk nézve, az ő szava, az ő ítélete mindig igaz. Botránkozunk, Urunk, nagyon sokszor mi is másokon, megbotránkoztatunk mi is másokat szavainkkal, tetteinkkel, mulasztásainkkal, Soha nem tudjuk, hogy mi lesz a következménye a mi vétkeinknek és bűneinknek. Ezért hozd elénk e téren a mi bűneinket. Indíts bennünket bűnbánatra. Segíts, hogy mi is magunkba tudjunk szállni, ott, hogy akkor is megmaradjunk a te követésedben. Ha ez sokaknak nem tetszik, ha ezen sokan megbotránkoznak, adj erőt, hogy mindig szembe tudjunk úszni az állal. Amikor bennünket a te igéd megtartása, a te követésed miatt botránkozást okoznak az életükben, akkor ők is nézzenek föl Jézusra, és megérzik, hogy milyen nagy a bűnük, mert a Golgota erre mutat rá. Kérünk az idősekért, a megfáradottakért, a gyászlókért, a szenvedőkért, a magányosakért, akik számára nem tudjuk mi is sokszor odavinni az igét, hogy lelküket megelevenítsük, megbátorítsuk őket, akkor Jézus Krisztus, a te lelkületeden keresztül érkezzen el hozzájuk a léleknek békessége, nyugalma, és az, hogy te minden egyes ember életét számon tartod, különösen azokét, akik egyedül élnek, akiknek szívében, lelkében ott van a bánat, a fájdalom, akik az élet küzdőterén küzdenek a földi értékekért, és közben elveszítik a legnagyobb értéket, az örök élet valóságát. Add, hogy ezeket is felébressze az ige, hogy ne legyenek alvó keresztények, hanem ébredjenek föl, serkenjenek föl álmukból, mert a te igéd élet és igazság. Így vezess mindannyiunkat, így áll meg a gyülekezet elöljárvít, a gyülekezetnek minden egyes tagját, kicsinyeket és nagyokat, időseket és fiatalokat egyaránt. Légy továbbra is velünk életünk minden napján, hogy a te követésedben tudjunk járni, és megőrizzük a te legnagyobb ajándékodat és áldásodat, az úrvacsora szent jegyeit és a te ígédet, hogy mindezt mindenkor hittel életünkben tudjuk fogadni. Így hallgass meg a mi imádságunkat, a te egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mondjuk el, testvéreim, az Úrtól tanult imádságunk, ahogy maga az Úr Jézus tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne hívj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert én az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a szenteknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Helyünket elfoglalva, a testvérek hallgassák meg a hirdetést. Meghívást kaptunk Gergely Ferenc Barnabás beiktatására, amit a mai napon tartanak Erdőkerteken 15 óraig kezdettel. Szerdán a bibliaórát és a hittanórát nem tartjuk meg. A többi alkalmat megtartjuk. Október 31-én csütörtökön 18 órakor a reformáció ünnepét tartjuk. November 3-án úrvacsora osztásra. November 9-én szombaton keltrendezésben, festésben, takarításban kérjük szépen a testvérek segítségét. Presbiteri csendes nap 2019. november 30-án Fóton lesz 9 órakor. Ajánljuk a testvérek figyelmébe a Reformátusok lapját. A Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítvány szeretné a négy hazai, valamint egy kárpát-aljai gyülekezetet fél-fél millió forinttal támogasson. Ezért kérik, hogy október 1-től kezdődően a 1358-as adományvonal hívásával 500 forinttal támogassuk a kezdeményezést. Most pedig testvéreim fennállva énekeljük a nemzeti imádságunkat. Énekeljük. Maradj kegyelmet, éveljük.